वर्तमानमयो युगकालो पुनापि ज्ञापको यथा एवं जन्मान्ययो एतत् धर्माधर्मनिदर्शनम् वर्तमानोऽन्ययो कालो गुणापि ज्ञापको यथा एवं जन्मान्ययो एतत् धर्माधर्मनिदर्शनम् bizonyítja az ember múltbeli és jövőbeli életének vallásos és vallástalan cselekedeteit. Ugye a Jamadútáig beszélnek, most ott tartunk. Ugye megjelentek a Jamila ágyánál, és megjelentek a Visnudúták is. És akkor egy csöpi zavar támad, hogy most akkor kinek mi a kötelessége és kinek mi a helyzete, és ki rendelkezik felsőbbrendű tudással, azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen kérdéses helyzetben mi a teendő, ugye? Akkor Jamila ott fekszik az ágyon, akkor vitatkoznak fölötte, és akkor a Jamadúták úgy érzik, hogy a Visnudúták úgy azért úgy felettük állnak, szóval, hogy máshogy néznek ki, ugye? Más a megjelenésük, amiből már azért lehet következtetni. És mindezek ellenére akkor a tudásuk alapján akkor próbálják bizonyítani, nekik van igazuk. Ugye Jamarádzs a mesterük, és Jamarádzs végtelen tudással látja el őket, ami alapján a bűnös lelkeket hozzáviszik. És itt jelen esetben a karmáról beszélnek, és arról beszélnek, hogy az, hogy valaki boldogságot, boldogtalanságot, illetve a kettőnek az elegyét, keverékét tapasztalja, akkor az a múltban elkövetett tetteknek az eredménye, és annak a következménye. És ennek megfelelően ugye akkor ők eljöttek Adzsámiláért, hogy akkor vigyék őt, mert hogy a múltban bizonyos tetteket követett el. Szóval a Jamadúták akkor így ugye próbálnak akkor így érvelni a legjobb tudásuk szerint. Aztán persze tudjuk, hogy nem fognak sikerre járni, de úgy mindent tőlük tehetőt megtesznek. És Prabhupád itt a magyarázatban a kötőerőkről beszél, ami a transzcendentális tudásnak egy nagyon fontos aspektusa. Srila Prabhupád a Bhagavad Gita 14. fejezetének első versének magyarázatában mondja azt, hogy az itt ismertetett tudást a legfelsőbb úr magasabb rendűnek nyilvánítja, mint ugye az előző fejezetekben kinyilvánított tudást. Ezt megismerve már sok nagy bölcs vált tökéletessé és jutott el a lelki világba. Ugye a 14. fejezet első verse Bhagavad Gita-ban erről szól. Ismét kinyilvánítom neked ezt a legfelsőbb bölcsességet, a legmagasztosabb tudományt, melyet megismerve a bölcsek mind elérték a legmagasabb rendű tökéletességet. És akkor Prabhupád folytatja a magyarázatban, hogy az Úr most még értetőbben fogja megmagyarázni a tudományt, ezt a tudományt. Ez a tudás magasan fölött áll azoknak a folyamatoknak, amelyekről mindeddig szó volt, és ezt megismerve sokan elérték már a tökéletességet. Aki tehát megérti ezt a 14. fejezetet, tökéletessé vált. Ez azt jelenti, hogy ha valaki megérti a kötőerőknek a működését, megérti azt a négy dolgot, ugye, amiről szólnak, hogy mik a kötőerők, hogyan működnek, hogyan kötnek le, és hogyan tudnak adni felszabadulást, ugye, hogyan lehet őket használni arra, hogy kiszabaduljunk az anyagi világból, hogyan lehet megfordítani a folyamatot. Hogyha valaki ennek ismeri a művészetét, ismeri ezt a tudást, akkor ezáltal el lehet érni a tökéletességet. És ugye Jamadúták, akkor ezzel a tudással felvételezve, akkor próbálnak érvelni a Visnudútáknak, hogy nekik miért van joguk elvinni a Jamilát. Szóval a Jamadúták egy kicsit szerintem így föl is vágtak, vagy nem is föl is vágtak, de hogy így azért úgy próbálták úgy megmutatni, hogy azért a megfelelő tudás birtokában cselekszenek, ha bár érezték, hogy valami nem kerek. Szóval a lényeg, hogy a kötőerőknek a megértése, az láthatja valakiben, hogy nem ez a test, és nem ez az elme. Ugye, mert amikor látjuk azt, hogy ami körbevesz bennünket, vagy ami akár itt belül működik, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem elég aktívan működik, szóval akkor azt értjük, hogy nem mi vagyunk, akkor el tudunk tőle távolodni, el tudunk tőle különülni. És amikor tudjuk egy ilyen külső nézőpontból látni saját magunkat, akár a testünket, vagy az elménket, a gondolatainkat, a vágyainkat, akkor megértjük, hogy mindez nem mi vagyunk. Mindez csak az elme, az intelligencia, a hamis ego, vagy a durva fizikai testnek a készítetései, amik az érzékeken keresztül nyilvánulnak meg. És amikor valaki megérti ezt a tudást, hogy a karma az hogyan működik, a kötőerők hogyan fednek be valakit, hogyan mozgatnak valakit, akkor közelebb tud jutni annak a megértéséhez, hogy egy örök lélek. És ugye ebben a versben nagyon érdekes, hogy beszél arról, hogy hogyan lehet látni a jövőt, hogyan lehet látni a múltat. Ugye ez egyfajta képesség, amivel felszabadult személyek rendelkeznek. Azt hiszem, hogy ez egy misztikus képesség is, ez a trikálabja gyán, hogy valaki ezzel a múlt, jelen, jövő látásának a képességével rendelkezik. De igazából, hogyha használjuk az intelligenciánkat, ez a vers azt mondja, akkor mi is tudjuk látni a múltat, és tudjuk látni a jövőt. Ugye mondja, hogy van az idei tavasz, és az idei tavasznak a jellegéből, a jelleméből, a szimptomáiból, akkor tudunk következtetni az elmúlt és az eljövendő tavaszok természetére. És hát erre számtalan példa van, csak így mondjuk egy ilyen személyes példát tudok most hozni. Én 16 évig teniszeztem. És amikor... Arra köszönöm. Húha. És nyilván, amikor az ember foglalkozik mondjuk egy sporttal, ami mondjuk egy anyagi dolog, de mondjuk látsz valakit megfogni egy teniszütőt, és látod, hogy milyen szögben tartja az ütőt, és hogy lép a lábában, akkor abból tudsz következtetni a múltra, hogy mennyit foglalkozott a tenisszel, és tudsz következtetni a jövőre, hogy mennyire fogja megnyerni a versenyt, vagy mennyire esélytelen. Ez csak egy egyszerű dolog, vagy most pont a Gyuri nincs itt, akkor Sabana Matagyi mondta tegnap, hogy tartotta így ezt a tulasz járatot, az elsőt, ezt a próbát, és Puskarini Matagyi le volt döbbenve, hogy mennyire kézre állt neki, és hogy mennyire természetes volt neki. Ez azt jelenti, hogy előző életében ő foglalkozott ilyesmivel. És akkor lehet következtetni a múltra, és lehet következtetni a jövőre, hogy neki van jövője ezen a téren. Ugyanígy valaki mondjuk kimegy az utcára, egy könyvvel a kezében, és akkor próbálja megszólítgatni az embereket, akkor egy tapasztalt könyvosztó látja, hogy mennyi potenciál van valakiben. Ami nyilván utal a múltra, hogy mennyit foglalkozott a könyvosztással, vagy lelki cselekedetekkel, mennyire alázatos, mennyire képesített, és hogy a jövőben akkor milyen könyvosztó karrier áll előtte, vagy sem. Szóval, hogyha egy picit használjuk az intelligenciánkat, és megfigyeljük a jelent, akkor tudjuk látni a múltat, és tudjuk látni a jövőt, valamilyen szinten. Nyilván minél jobb a látásmódunk, minél kifinomultabban tudjuk tapasztalni a jelent, ami azt jelenti, hogy minél jobban a jelenben élünk, és nem a múltban vagy a jövőben, hanem megéljük a jelent, és igazából megtapasztaljuk a jelent, és figyelünk minden egyes apró részletre, és azon el is gondolkozunk, akkor abból tudunk következtetni. És nagyon sok mindent le tudunk szűrni. Hogy a kötőerők, akkor le is kötnek bennünket, de ugyanakkor eszköz is arra, hogy felszabaduljunk. És pont ez, hogy a jelenben, hogyha tudjuk látni, hogy hogyan működnek a kötőerők, hogyan vesznek minket körbe, hogyan befolyásolnak bennünket, de talán te hogyan irányítanak bennünket, vagy vezetnek meg minket, akkor tudunk következtetni a múltra. Ugye látjuk azt, hogy milyen tetteket követtünk el, amik bizonyos aprárabda visszahatásokat eredményeztek, egyfajta hajlamot, egyfajta beállítottságot, egyfajta viszonyulást adott dolgokhoz vagy szituációkhoz, amik kényszerítenek bennünket arra, hogy adott módon cselekedjünk. De amikor felismerünk egy problémát, vagy felismerünk egy ilyen szituációt, akkor azzal már 50%-ban meg is oldottuk. Mert amikor már látjuk, hogy mi a probléma, akkor tudunk rajta dolgozni. Akkor már tudunk vele kezdeni valamit, akkor már van rajta fogás, akkor már tudunk hozzányúlni. Amíg ez nincs ott, amíg csak be van fedve a tudatunk, és nem is látjuk, hogy egy probléma az probléma, addig nem tudunk vele mit kezdeni. És ugye a kötőerők nagyon érdekesek, mert amint valaki belecsöppen az anyagi világban, és hozzáér az anyagi világhoz, hozzáér a kötőerőkhöz, akkor az olyan, mint az áram. Ugye amikor valaki megfog egy vezetéket, amiben áram van, akkor nem tudja elengedni. Ugye? Akkor csak fogja, és akkor nem tudja elengedni, akkor csak rázza. És ebben a helyzetben vagyunk. Ide jöttünk az anyagi világba, kaptunk egy anyagi testet. Pontosabban nem kaptunk egy anyagi testet, mi akartunk egy anyagi testet, és a vágyaink szerint akkor kiutaltak nekünk egy testet. És az a baj, hogy ez olyan, mint az áram, akkor így ráz bennünket, és nem tudjuk elengedni. És akkor ugye van ez a példa, ez Sivaram Maharajnak egy ilyen híres leckéjén volt, hogy akkor így kérdezték tőle, hogy akkor miért nem tudjuk elengedni az anyagi világot, és mi az, ami visszatart minket, és miért van ez, miért van az. És akkor oda ment egy fához, játulálta, és akkor elkezdett kiabálni, engedj el, engedj el. Ugye egy kicsit így vagyunk vele, hogy egyrészt az anyagi világ is köt minket, de ugyanakkor mi is kötjük magunkat az anyagi világhoz, a vágyainkon keresztül. Nyilván, hogy a kötődésből fakadó szenvedést azt nem akarjuk. Ezért sokszor mondjuk, hogy hát én ettől el akarok távolodni, én ettől meg akarok szabadulni, ezt le akarom tenni. De a kérdés az, hogy ez valójában egy mély vágy-e, és milyen tiszta. Mert hogyha csak a szenvedéstől akarunk megszabadulni, ami abból a ragaszkodásból származik, akkor az nem biztos, hogy fog sikerülni. Egy kicsit mélyebb dologról van szó. Nekünk embereknek minden egyes pillanatban döntenünk kell az életünkben, hogy mit akarunk csinálni. Mert hogyha nem döntünk, akkor sodródunk. Akkor sodor minket a zár. Ez zárójeles megjegyzés. Ezt Vajsasika Prabhutól hallottam, hogy ugye az áron csak a döglött halak úsznak. Szóval ez nem annyira jó. Nekünk jobb, hogyha mi úszunk, tudatosan úszunk. Ez azt jelenti, hogy amikor jövünk, megyünk, cselekszünk az anyagi világban, akkor tudatos döntéseket hozunk az élet minden egyes pillanatában. Ami nem mindig kényelmes, és ami nem mindig fáradtságtól mentes. Ugye minden pillanatban tudatosnak lenni, minden pillanatban hozni kisebb-nagyobb döntéseket, az nagyon kimerítő. Ezért is kérdezik néha a bakták, hogy miért van az, hogy olyan fáradt vagyok, hogy olyan nehéz, amíg még nem gyakoroltam a lelkéletet, addig annyival könnyebb volt, hogy nem volt rajtam ez a fáradtság. Igen, ez van. A lelkélet elején ezzel mindenki szembesül, hogy ugye élni az életünket, végezni a szolgálatunkat, de amellett egy extra plusz szuper erőfeszítést tenni arra, hogy az ember kontrollálja az elméjét, ez egy olyan szintű mentális energia befektetés, ami sokszor kimerültséghez vezet. De ha ezt nem tesszük bele, akkor sohasem fogunk eljutni arra pontra, hogy az elménk a barátunkká váljon. Mert van a lelkületnek egy olyan pontja, amikor az elme már egy csörgő óra előtt akkor ébreszt minket, hogy menjünk maggal át, gyerünk, sérjünk, csapázzunk két kört maggal előtt, milyen jön. De nyilván, amíg ez nincs, addig az elmével küzdeni kell. És ez komoly mentális energia, ez egy befektetés. Ami megtérül ugyan, de adott pillanatban lehet, hogy csak fáradtságosnak tűnik, lehet, hogy csak egy tehernek tűnik, de egyáltalán nem az. Ezt mindenképpen be kell vállalni, és ezt mindenképpen bele kell tenni, ezt úgy be kell áldozni. Mert ebből az erőfeszítésből akkor Krisna látja a mi törekvésünket, és látja a mi szándékunkat. Hogyha mi az élet minden egyes pillanatában törekszünk arra, hogy kontrolláljuk az elménket, és tudatosan olyan döntéseket hozzunk, amelyek Krisnához közelebb visznek minket, akkor Krisna ezt nagyon értékeli. Szóval a kötőerőket meg tudjuk választani, hogy melyik hasonl ránk. Hogyha megismerjük a kötőerőket, megismerjük a működésüket, megismerjük azokat a szimptomákat, amik egy-egy kötőerőt jellemeznek, akkor ezeknek a megválasztásán keresztül akkor meg tudjuk választani a kötőerőt. És ugye a cél nem is az, hogy a jóságba emelkedjünk, hanem az, hogy a tiszta jóságba, Suddha Sattvába, az a lelki szint. De a lelki szintnek, vagy ennek a Suddha Sattvának a jellemzői, azok egyenlőek a jóságnak a szimptomáival, azzal a különbséggel, hogy a tiszta jóságban is ragaszkodás. Ugye anyagi jóságban van ragaszkodás, tiszta jóságban nincs, de ezen kívül minden más ugyanaz. Tisztaság, lemondottság, egyszerűség, kegyesség, önzetlenség, alázat. Ezek a tulajdonságok mind jelen vannak. És hogyha ezeket elkezdjük kultiválni, ezeket a tüneteket, a szimptomákat elkezdjük beültetni az életünkben, akkor egyre jobban a jóságba emelkedünk. A jóságban tudunk odaadó szolgálatot végezni. Minél inkább a jóságban vagyunk, annál tisztább az odaadásunk. És az odaadó szolgálat, az meg fog minket tisztítani és felemel minket a transzcendentális szintre. Ezért nagyon fontos, hogy adott pillanatban, helyidő körülmény szerint, akkor mindig vizsgáljuk a kötőerőket, és próbáljuk őket fölismerni. Nagyon egyszerű dolog, hogy ülök leckén. Ugye? Többféleképpen lehet ülni, most mindenki megdobni. Ugye többféleképpen lehet ülni leckén. Valaki ugye, a Bóbiskolós, ugye ez a, nem a tiszta jóságnak a minősége, akkor lehet ülni szenvedélyesen, de lehet ülni jóságban, egyenes háttal, figyelve, amikor valaki igazából összpontosítja az intelligenciát, és próbálja befogadni ezt a tudást, ami a simat vágabotomból érkezik. Ez csak egy példa, de hogy minden pillanatban lehet akkor vizsgálni, hogy most milyen kötőerőben vagyok, azaz, milyen kötőerőt gyakorlok, milyen kötőerőt hívok meg. Mert mi az alapján, hogy hogyan cselekszünk, hogy hogyan csináljuk a dolgainkat, a legegyszerűbb dolgokat, akkor mindig meghívunk egy kötőerőt. És minél inkább tudatosabbá válunk erről, és minél inkább törekszünk arra, hogy az élet minden egyes pillanatában a jóságot hívjuk, akkor annál jobban a jóság lesz az életünk része. Hogyha törekszünk arra pozitív módon, és gyakoroljuk a kötőerőknek a felismerését és a tudatos alkalmazását az életünkben, akkor annak három hatása lesz. Ezeket Sivarán Maharaj mondja a Kötőerők című leckesorozatában. Azt mondja, hogy látunk másokat, hogyan vannak a kötőerők hatása alatt, és segítünk az embereken, mert csak így lehet segíteni másokon. Mert akkor tudunk megfelelő segítséget adni, hogyha látjuk, hogy adott személy hol van, és mi a lekötöttsége, mi az ő helyzete. Ugye azon kívül, hogy látunk másokat, akkor magunkon is tudjuk látni és tapasztalni a kötőerők működését, és fel tudjuk magunkat emelni. Mert pont így, hogyha mi meg tudjuk választani a kötőerőt, akkor tudjuk hívni a jóságot. És ugyanúgy, hogy egy szálkával akkor ki lehet venni egy másik szálkát, akkor a kötőerőkkel ki lehet szabadulni az anyagi világban. Harmadik eredmény. Érteni fogjuk a különbséget az anyagi és a lelki szint között. Mert hogyha igazából látjuk azt, hogy hogyan működik az anyagi világ, hogyan működik az elménk, hogyan hat ránk mindez, akkor, amit a legelején mondtam, akkor fogunk tudni elkülönülni, fogunk tudni eltávolodni, és fogjuk érteni, hogy mi az anyagi és mi a lelki. Van egy nagyon szép rész, Szacsinanda Maharajnak a Náma Rahaszja című könyvéből, amit szeretnék nektek felolvasni, ami ezzel kapcsolatos, hogy amikor valaki ismerkedik a Krisna tudattal, vagy elkezdi a lelki életet, akkor még azért elég erősen hatnak rá a kötőerők. És elég erősen a kötőerők befolyása alatt ébredezik. Ezért is ez a címe ennek, hogy állandó ébredés. És egy prédikáló mozgalom vagyunk, nekünk az a kötelességünk, az elsődleges feladatunk, hogy a Krisna tudatot próbáljuk átadni másoknak. Ugye próbáljuk először saját magunkat megmenteni, különben nem fogunk tudni másokon segíteni, de hogyha azzal már többé-kevésbé megvagyunk, vagy legalább egy jó úton haladunk, akkor tudunk segíteni másoknak. És ahhoz, hogy másoknak tudjunk segíteni, akkor amit az előbb is mondtam, látnunk kell, hogy rájuk hogyan hatnak a kötőerők, és annak megfelelően nagyon türelmesen, tisztelettel és nagyon együttérzően akkor meg kell fognunk másoknak a kezét és segítenünk kell nekik abban, hogy ők is hitet kapjanak és elinduljanak azon az úton, amin végigjárva akkor visszajutnak Krisnához. Náma Rahaszja, Szacsinanda Maharaj, állandó ébredés. És egy picit olvasni fogok, kérlek, figyeljetek. Amikor a lélek lassan felébred az anyagi élet álmából, megérti, hogy hosszú ideig hálátlan mestereket szolgált, az elmét és a testet. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur írja, akkor a felébredt lélek az elméjének és testének valójában azt mondja, nem vagyok veletek azonos, nem akarom azt, amit követeltek. Hosszú ideig hittem, hogy egy vagyok veletek, és hogy közös érdekeink vannak. De most úgy látom, hogy alapvetően különbözök tőletek. Az én létezésem elve teljes mértékben az öntudatosság, amíg ti mind a ketten halott anyagból vagytok. Megtagadom, hogy továbbra is a rabszolgátok legyek. Ó, mennyi bátorságra, támogatásra és segítségre van szüksége a léleknek a felébredés pillanatában. Amint egy ember, aki kezd tudatára eszmélni egy mély álomból ébredve, de még mindig álmos, és fennáll annak a veszélye, hogy a rossz álmok felülkerekednek rajta, ugyanúgy az ébredező léleknél fennáll az a veszély, hogy újra becsukja szemeit, és visszasüllyed a tudatlanságba. Ugye ilyenkor mi nagyon intenzíven hatnak rá a kötőerők. A kezdők általában megosztott lelkek, akik az anyagi és a lelki élet felé egyaránt vonzódnak. És a Visvanácsakrati Thakur azt mondja, hogy amikor kezdetben szert veszünk egy cseppnyi hitre, és úgy kezdünk gondolkozni, hogy szeretnék Vajsnava lenni és szolgálni az Urat, az én és enyém felfogás még jelen van, habár már egy kicsit lelki módon. Sokszor szenvedünk az elménk megosztottságától, szétszakítva azon jó dolgok között, amelyekkel most már igazából vágyunk, vagy legalább tudjuk, hogy vágyunk kellene, és azok között, amelyeket valójában csinálunk. Az új akaratunk, amelyet elkezdtünk kifejleszteni, még nem elég erős, hogy felülkerekedjen azon a másik akaraton, amelyet hosszú ideig tartó élvezetekben való elmerüléssel erősítettünk meg. Azok a régi szokások kegyetlen mesterekké váltak, és úgy tűnik, hogy brutális erővel kelnek életre, amint szeretnénk könyörtelen uralmuk alól kiszabadulni. Ugye erről már volt szó, hogy amikor az ember bűnöket követ el, vagy ebben az életében, a lelki élet kezdete előtt, elkezdése előtt, vagy elmúlt életeiben, az egy karmikus visszahatás, az egy puttony, amit viszünk magunkkal. Ezt ugye megnyilvánultan aprárut a karmának hívják, amelyek bizonyos hajlamokat, bizonyos beállítottságokat alakítanak ki bennünk. Egyfajta kényszer, hogy bizonyos helyzetekben hogyan reagáljunk, hogyan cselekedjünk. És ha bár már egy személy, aki elkezdi a lelki életet, akkor érti, hogy ezek a dolgok őt csak lehúzzák, és nem akarja csinálni, de mégis ezek olyan kegyetlen mesterekké váltak, hogy brutális erővel kelnek életre, és könyörtelen uralmuk alól, akkor próbál a lélek kiszabadulni, de nagyon nehéz. Mert újra és újra lerántanak valakit. Srila Bhaktivinoda Thakur megindítóan leírja ezt a bizonytalanságot, amit egy ilyen személy tapasztal. Ó jaj, milyen szerencsétlen vagyok! Belesve az anyagi lét áthatóhatatlan óceánjába, az anyagi vágyaim kínzó hullámai ide-oda dobálnak. Menthetetlen helyzetem miatt elkeseredetten sírok. De nem látok semmi reményt a menekülésre. Mit is tehetnék? Hogyan fogok megmenekülni? Nem látok semmilyen megoldást a helyzetemre. Ó jaj, a legszerencsétlenebb vagyok. Vegyél magadhoz, Uram! Emelj fel engem útisztába hűsítő porának árnyékába. Ó, add a kegyed ennek a nyomorultnak. Ezekből a sorokból egy intenzív hangulat tör elő, és belép a bakta szívébe. Ott ezek a szavak egy gőzhez hasonló nyomást hoznak létre, ami erőnek erejével viszik tovább a baktát, hogy áthidalja azt a máskülönben legküzdhetetlen szakadékot, amely a lelki és az anyagi létezés szintjei között húzódik. Ekkor beléphet Sri Chaitanya Mahaprabhu 5. imájának hangulatába, amely valahogy így hangzik. Ó, Nanda fia Krishna, a szeretet országának királya könyörgök, ó, a szeretet királyának, a szeretet országának királya, könyörgök jó indulatodért. Szolgád vagyok. Magamban mélyen érzem, hogy valamilyen kapcsolat fűz hozzá. Alacsonyabb lenni vagyok nálad, de valahogy ahhoz szerencsétlen körülmények között szembe helyezkedtem bennem. Annyi ellenség van bennem, akik próbálnak elszakítani tőled. Ezért képtelen vagyok teljes figyelmet szentelni neked és nevednek. Ugyanakkor a szívem legmélyén érzem, hogy te vagy az én Uram és Mesterem. Te vagy a mindenem. Társaságod nélkül a szívem sohasem lesz elégedett, ezért kéréssel fordulok hozzád. Kedvezőtlen helyzetben vagyok, szenvedek. A kegyed nélkül semmilyen menedékre sem lehetek a jelenlegi börtönbe zárt helyzetemben. Egy ilyen őszinte személy szívéből jövő sírása gyorsan eljut az Úr füleihez. Egy világies ember füleinek ez a sírás úgy tűnhet, hogy valaki szégyenkezve beismeri emberi lényként való teljes kudarcát és bukását, de az Úr fülei számára ez a sírás egy magasztos vibráció, egy olyan hang, amire aggódó türelmetlenséggel várt hosszú idő óta. Ez a hang az anyagi univerzum erős börtönfalain áthatolva megindítja az Úr szívét. Ekkor ő elkezd konkrét terveket készíteni arra, hogyan segítse az ébredező baktát. Az Úr isteni megmentési tervének első mozzanata, hogy a szerencsés lélek útjába baktákat küld. Amint az ilyen személyek az anyagi és a lelki élet kereszteződésében állnak, nem tudva, hogy melyik irányba forduljanak, találkoznak azokkal a baktákkal, akiket az Úr küldött, és ha elég alázatosak, akkor készek lesznek meghallani és megtanulni, hogyan tudnak megmenekülni. Kedves baktái szavain és tetteink keresztül hitet ültet el a Szent Névben, olyan hitet, amely a bába hatalmas magját hordja a méhében, az extatikus Isten szeretett bimbóját. Hadd foglaljuk össze. Amint a szerencsés ébredező lelkek szembesültek bizonytalan, kétes helyzetükkel, és találkoztak az Úr igaz baktáival, megkapják ezektől a baktáktól a Krisna tudat magját, ami az Isten iránti szeretet eléréséről szóló tudást is tartalmazza. Az elsődleges és legfontosabb folyamat, melynek gyakorlásával kifejleszthetik az Isten iránti szeretetet, az a Szent Név éneklése. Még világosabbá téve, Krisna szennév formájában nyilvánul meg a feltételekhez kötött lélek életében, ami a szadana, gyakorlat, és a szádja, a gyakorlás célja is egyben. A szennév éneklése az út, és a cél is egyben, az eszköz és a végcél. Nekünk erről mindig tudatosnak kell lenni. Ugye ez saját magunkra is vonatkozik, valamint vonatkozik másokra. Amikor valaki csak elkezd éppen a lelki életet, akkor még egy kereszteződésben áll. Még nem tudja, hogy ő ezt mennyire akarja, nem tudja, hogy pont mennyire akar Krisnához fordulni, krisnáskodni, Krisnával foglalkozni az életében, mennyire helyezze ezt az élete középpontjába, és egy prioritásként kezelve, mennyire szentelje ennek az életét. De a baktáknak az a kötelessége és feladata, hogy ebben megerősítsenek embereket. És ehhez értenünk kell az ő helyzetüket, látunk kell, hogy a kötőerők hogyan hatnak rájuk, nagyon türelmesnek, együttérzőnek kell lenni, és fogva a kezüket, akkor segítenünk kell megerősíteni a hitüket, és segítenünk kell őket abban, hogy hogyan vegyék komolyan a szennyi vibrálását, ami végső soron meg fogja őket tisztítani, és felemeli őket is a transzendentális szintre. Szóval, amikor látjuk a jelent, és megtapasztaljuk a jelent, és megértjük az anyagi világnak, a kötőröknek a működését, akkor tudjuk látni a múltat, tudjuk látni a jövőt, és megértjük igazából, hogy mit keresünk ott, ahol vagyunk a jelenben. Ugye semmi sincs véletlenül, mindennek van oka. És amit a jelenben tapasztalunk, az a múltbeli tetteinek a következménye. Ahhoz, hogy ebből ki tudjunk szabadulni ebből a helyzetből, ami egy feltételekhez kötött állapot, akkor a kötőelőket le tudjuk foglalni a szolgálatunkban, azáltal, hogy a szimptomákat gyakorolva hívjuk a jóságot, és kultiváljuk a jóságnak a minőségét, és nem csak a saját életünkben, hanem a mások életében is segítünk kifejleszteni ezeket a tulajdonságokat, és saját magunknak és másoknak is segítünk felemelkedni a sudaszatra, vagy a lelki jóság, a tiszta jóságnak a szintjére. Van-e valakinek kérdése, még van másfél perc? Kiegészítése, hozzáfűzése, megjegyzése. Akkor csak még egy jó sem, egy verset felolvasunk. Ez ugyanebből a fejezetből, Bhágavata, a 6. ének első fejezet, az 55. vers. Csak felolvasom a verset, mert nagyon szép. Az élőlény az anyagi természettel való kapcsolata következtében kellemetlen helyzetbe kerül. Ha azonban az emberi életformában megtanulja, hogyan kell az istenség legfelsőbb személyiségével, vagy a baktájával társulni, felül emelkedhet ezen az állapoton. Szóval ez a helyzet, amiben vagyunk, amikor hozzáérünk az anyagi természethez, amikor megérjük a kötőerőket, és elkapnak bennünket, megráznak minket, nem tudjuk őket elengedni, és ragaszkodunk hozzájuk, akkor ez egy nagyon kellemetlen helyzet. Ha azonban az emberi életformákat arra használjuk, hogy megismerjük és megtanuljuk, hogy hogyan kell Krisnával és az Úr baktáival társulni, és tőlük tanulni, és őket szolgálni, akkor ebből a kellemetlen élethelyzetből ki tudunk emelkedni, ki tudunk kerülni. És lehet csak énekelni kell a Hare Krishna mantrát, végezni kell az odaadó szolgálatot, valahogy részt kell vennünk a mozgalomban. Hogyha ezt megtesszük, akkor Chaitanya Mahaprabhunak és Srila Prabhupádnak megkapjuk a végtelen kegyét és áldását. Később Bhakti Maharaj mondta nekem, hogy Chaitanya Mahaprabhu folyamatosan aggódik a feltételekhez kötött lelkek miatt. Folyamatosan aggódik. Folyamatos aggodalomban van, hogy mi lesz velük. Nagyon szereti őket. És hogyha mi enyhítjük az aggodalmát azáltal, hogy másoknak segítünk visszajutni hozzá, akkor ő át fog minket ölelni. És Chaitanya Mahaprabhu, ugye ő Krisna és Srimati Rádha négy személyben. Hogyha másoknak segítünk fejlődni a lelki életben, akkor legfelsőbb Úr és Srimati Rádha négy fog minket átölelni, és megkapjuk az ő különleges kegyüket. Rédis. Grantarácsimat Bhagavatam.
Gyere!
Srila Prabhupada.
Gyere!
És Tányi Tányi Jaygora.
Gyere!
Jaygora Krishna.
Gyere!
Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere! Gyere